Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepére, igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Máté evangéliumában a 28. fejezet 16. versétől a 20. a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves ünneplő család, mai napunkon Szent Háromság ünnepe van, és ez igen nagy fejtörést okoz az embernek, még pünkösnél is problémásabb ünnep, és ha felmérés készítenének, ezt talán nem is tekintenék ünnepnek az emberek. Mégis ezen az ünnepen érdemes elgondolkodni arról, amit a Szent Háromság jelent számunkra, és amit ajándékoz. És bizonyára ma is igaz az a vélemény, amit egy lelkész mesélt el korábbi időszakából, amikor felügyelő egy idős, okos paraszbácsi mondta neki, hogy hát az emberek azt még elfogadják, hogy van atya, mert hát mindenkinek van apja. Azt is elfogadják még, hogy van fiú, hiszen általában vannak gyermekeik. De azt nem értik, hogy van Szentlélek. Hát ez felfoghatatlan a számukra, erről nincs tapasztalatuk. Hát ez a bácsi nem mondta, de finoman és jól értve hozzá lehetne talán tenni így is, hogy hát elfogadják az emberek, hogy van atya, mert van apjuk, elfogadják, hogy van fiú, mert van gyermekük, de nem tudják elfogadni, hogy van Szentlélek, mert nincs lelkük. Persze nem a hétköznapi értelemben, és nem ilyen értelemben lelketlenséggel vádolva őket, hanem abban az értelemben, ahogy a Szentírásban találkozunk vele, azaz nem váltak ezek az emberek Szentlélek templomává, nem költözött beléjük Isten lelke. Tehát nem a pszichi értelmében, ahogy a pszichológia is beszél a lélekről, hanem a pneuma értelmében az értelme ennek, ami Istennel összekapcsol minket. És persze nem úgy történik ez általában, hogy akkor nincs lelkük, mintha szervileg hiányozna valamelyik testrészük, mint akinek vagy amputálták, vagy szomorúbb esetben valamiféle betegség, rendellenesség miatt ki sem fejlődött, hanem a feladatát tekintve nincsen. Mint amikor valakinek lebénul a lába. Ott van, a testrész megvan, de meg se bírja mozdítani, nem tudja használni. Hát ilyen értelemben igaz az, hogy az emberek között nagyon sokan élnek úgy, mint akiknek lebénult a lelkük az Istennel való kapcsolatnak a végtagja. És ezekre a felfoghatatlan állításokra, amit a Szentlélekről mondunk, már egyenesen botránkoztatóan épül még az is, hogy ez a három személy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, ez mégis egyetlen egy Isten. És nyilvánvaló az is minden bizonnyal mindannyiunk számára, hogy a keresztelésre adott jézusi parancsban az Atya, Fiú, Szentlélek nevére történő keresztség miatt lett ez mai Szent Háromság ünnepi alapigénk, amit úgy szoktunk nevezni, hogy missziói parancs. De éppen ezért lett ez most a keresztelői Isten tiszteletünk alapja is. Ha az ige szakasznak a témáját pedig megnézzük, akkor egy másik hármasságot is fogunk benne találni, ami az időkből származik, A múlt, a jelen és a jövő hármassága mutatkozik ezekben a részekben. Az idők bizonyos értelemben, tehát a Szent Háromság személyeivel is párhuzamba állítható. Az Atya, mint megalkotó, ezt most csak az alliteráció kedvéért mondom így, hiszen amúgy teremtőnek, vagy esetleg most mondhatnám a betű kedvéért, megteremtőnek nevezzük. A világ eredetét és a múltját uralja, ennyiben ő a múltnak a jellemzője bizonyos szempontból. Jézus pedig, mint a megváltó, a tanítványok jelenét képezi, nem csak az akkoriait képezi, hanem a miénket is. És Szentlélek, mint megszentelő, a hívő ember jövőjét vezeti ezáltal Jézus egészen a világ végezetéig. Hát ez a hármasság lehet most a szemünk előtt annak érdekében, hogy nehogy ünneptévesztésben legyünk, és még mindig mennybe menetelnél tartsunk, hiszen ez a történet valójában a mennybe menetel eseményét mondja el, ha itt nem is szerepel, Máténak ez volt a fontos, hogy ezt a küldetést hangsúlyozza, de Márknál és Lukácsnál tudjuk, hogy aztán a mennybe menetel történik. Érdekes vonása ennek a történetnek, hogy a tanítványok szívében kétségek találhatók, amikor leborulnak Jézus elé. Hát bizonyos értelemben a fordítók szívében is kétségek találhatók, hogy ez pontosan hogy fordítandó, ha valaki a károli fordítást veszi elő, akkor ott egyesek leborulnak, mások pedig kételkednek, tehát különböző emberekre vonatkoztatja ez a fordítás, de az új fordításban azt látjuk, hogy leborulnak, és emellett vannak kétségek a szívükben, és ez nagyon jellemzi a keresztény életet, hiszen mindannyiunknak meg kell küzdenünk a kísértésekkel, ezen belül kétségekkel, kételkedéssel is. Hát ennek a történetnek viszont a tanulsága, hogy az ilyen kísértésben nem magunkra kell hagyatkoznunk, és nem valahogy magunkat kell megszilárdítani, hanem Jézus elé borulva lehet ezeket a kétségeket megoldani. Úgy is mondhatjuk, hogy hát tanítványok valójában azok, akik Jézus elé leborulnak a maguk kétségeivel. Mert Jézus az, aki elveheti ezeket a kétkedő gondolatokat és kétségeket. Ő az, aki megerősíti a hitüket az apostoloknak most, és így elpárologtatja a kétkedésüket, és azáltal tud megszilárdítani, hogy kijelenti, övé minden hatalom. Menjen és földön. Az ember szemszögéből ez először is a teremtett világot jelenti, hogy abban Isten uralkodik minden látszat ellenére. Akkor is, ha úgy tűnik, mintha mások uralkodnának, és sokféle hatalom akar uralkodni, Jézus minden hatalmat mégis gyakorol, és mindent a kezében tart. De még ennél is tovább megy, hiszen isteni szemszögből nézve egyenesen a mennyei hatalom az övé. Azért nincs sehol, se földön, se égen, se sehol senki másnak hatalma. Csak is Jézusnak, mert neki adatott az. Életünkben sok nehézség támad, belső kétségek is, külső támadások is megkörnyékeznek. Sokszor akár kétségbe is esünk, de vigasztaljon minden nyomorúságunkban, és adjon szilárd alapot az alulunk kihúzott talaj helyett, hogy Jézusé minden hatalom. Ennek a hatalomnak a nevében szólít meg most is, és adja ki a parancsot, tessék minden keresztjének belevetnie magát a misszióba. Az egyház tagjainak, és nem csak az apostoloknak, hiszen az apostolok cselekedeteit olvasva jól tudjuk, hogy az egyház minden tagjának szól valójában ez a feladat. Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Hogy miként? Hát nem itt, hanem a márki missziói parancsban található tulajdonképpen az első lépés, hogy hirdessétek minden embernek az evangéliumot. Máté talán mondhatjuk így, hogy nulladikként beleérti a maga első lépésébe, az első pontjában, ami szerint az egyház feladata az, hogy kereszteljen. Hiszen hát mi másért keresztelkednének meg egyes emberek, hanem azért, mert hirdették nekik az evangéliumot, és erre jutottak is a lelke által. És külön ajándéka Istennek, hogy történetesen ma ezt szó szerint is tudjuk gyakorolni, amikor megkeresztelünk egy kisgyermeket. Kiket kereszteljünk? Az első keresztények életében az apostolok idején, ez mindennek előtt azokra vonatkozott, akik a nulladik lépés, tehát az evangélium hirdetésének a hatására megtértek. Ma persze a gyermekkeresség esetén kicsit más a helyzet, itt talán mondhatjuk így, hogy az evangélium hirdetés megelőző hallgatása az most a szülők, keresztülők feladata volt, de aztán pedig a gyermek felé való evangélium hirdetés utólagos felelősségét kapják. Ezt tovább kell adni. És a következő lépésként pedig akár kisgyermekről legyen szó most már, akár felnőttként nyerjük a keresztséget, azt tűzi ki Jézus feladatunkul, hogy az egyház tanítson, és a megkereszteltek pedig tanuljanak. Mert gyakran esünk abba a hibába, hogy a keresztséggel mindent letudtunk. Minden rendben van, most már el van rendezve, és nincs több dolgunk, holott Jézus nem erről szól, hanem arról, hogy ennek folyamata van, és folytatása van a keresztségnek, és egy életre szóló tanítványi feladat az, hogy tanuljunk. Arról mégpedig, hogy mi az, amit Jézus nekünk továbbadott. A hétvégén Réf Fülöpön voltam, tanulni vágyó presbiterekkel találkoztam a presbiter képzésen, és nem is csak fiatalokra kell most gondolnunk, mert ott talán még természetesebbnek vesszük a tanulást. 80-as éveiben járók is részt vettek ezen az alkalmon, középkorúak is, meg fiatalok is, vegyesen. Ők, akik vállalták egyáltalán ezt a tanfolyamot, annak a tanulás részét, sőt, vállalták a tegnapi, illetve a pénteki napon a tesztírás, hogy mint egy számot is adjanak arról, amit itt tanulni lehetett. Sőt, többen vállalták választható feladatként házi dolgozat írását, némelyek akár több témában is benyújtottak ilyen írásművet. Hát van-e benned is ilyen vágy a tanítványságra és a tanulásra? Ez a tanítás tárgya sem lényegtelen, amit Jézus megmond itt a szavaiból, kiderül, hogy hát nem valami puszta elméleti ismeret átadásról van szó, hanem egy egész életstílust kialakító gyakorlati tudásról. Mert hát mire is kell tanítani? Hogy az egyház népe megtartsa Jézus parancsait. Hát nem elég megtanulni tehát, hogy mit parancsol, hanem azt aztán meg is kell tartani. Hát ez elfújja azt a fajta rózsaszín felfogás, amely szerint Jézus csak jót hoz nekünk, már abban az értelemben, hogy csak könnyed dolgokkal ajándékoz meg, de Jézus követése nem csupán egyfajta örömhír fogyasztást jelent, hanem hát valóban követést is, hogy akkor oda szánom a parancsainak megtartására magamat. És éppen ezért mondta Luther is annak idején, hogy hát ez az oka annak, hogy olyan kevés a keresztény, mint a fehér holló. Pedig ő elvileg egy keresztény társadalomban élt. Tehát nem arról van szó, hogy mennyi a papírforma szerinti létszám mondjuk egy gyülekezetben, hanem mennyi a Jézus követő létszám. És azt mondja Jézus, hogy menjetek el. Márknál azt is olvassuk, és talán nem lényeg, hogy szerte a világban, az egész világban. Hát némelyeknek ez jelenthet távoli országot, némelyeknek ez lehet csak egy szomszéd házat akár. Én magam is Pécstől messzire jutottam, de valakinek lehet, hogy a családján belül van küldetése. Szélesebb világra küld. Jézus, azaz mindenhol, minden területen feladatunk a tanítványá tevés, és nem mondhatom azt, hogy hát itt aztán én nem. Ilyen távolságra én nem megyek el, annyira idegenekhez én nem megyek el, de a közelségre mondhatom, hogy hát éppen itt, hát nem csinálok magamból bolondot, hogy aztán kinevessenek a saját lakóhelyemen. Persze nem valami erőszakos rácsimpaszkodást nevez meg Jézus, mint egyes szektáknál, hanem arról beszél, hogy a tanítás az nem egy kampányszerű alkalmi akció, hanem sokkal inkább egy folyamatos jelenlét. Van, hogy a tanítványát tevés az valahogy hirtelen történik meg persze, de nagyon sokszor évek folyamata vezet el hozzá. A missziói parancs világos választ ad arra a kérdésre, hogy mi is az egyház feladata. Nem a statisztika növelése, vagy nem pusztán a keresztelési anyakönyvbeli bejegyzéseink szaporítása, hanem az, hogy menjetek, tegyetek tanítványa, kereszteljetek, tanítsatok. nem a puszta létszám növelés, tehát a feladatunk nem is a népszámlálási statisztikai adat javítása, hanem az evangélium hirdetése és tanítása mindenek felett. Jézus nem azt mondta, hogy építsetek pompás templomokat, és tartsátok jól karban, vagy egyenesen katedrálisokat emeljetek, nem nagyszerű egyházi épületeket, akár benne intézményeket, iskolákkal, szeretett otthonokkal, nem egy stabil struktúrát, de nem is azt mondta, hogy tartsatok nagyszabású rendezvényeket, egyházi, akár evangélikus találkozókat, vagy kiváló táborokat, de mi azt mondta, hogy menjetek, tanítványát egyetek, kereszteljetek, tanítsatok, azaz az evangéliumot hirdessétek. És így terjed valójában a kereszténység. Reformátorunk ezt azzal a képpel szemléltette, hogy a vízbe bedobunk egy követ, akkor az hullámokat kelt és elindul egészen a partig. Egyház történet tanulsága is persze az, hogy utána a középpontban lehet, hogy már csend lesz. Elcsitulnak a hullámok, és ez bizony sokszor megtörtént, hiszen hát magában Jeruzsálemben is a római rombolás után nyilván megszűnt az egyház. De addigra szétterjedt más vidékekre. És aztán tudjuk jól, hogy Kis-Ázsiában is az első századokban erőteljes gyülekezeti élet folyt, Pál apostol missziói területeinek a nagy részehez, és hát aztán a későbbi századokban elsöpörte a történelem. De aztán terjed tovább. És ma valóban elmondhatjuk, hogy a Földön lényegében mindenhova eljutott az evangélium híre. Aztán néha egy visszaverődő hullám persze visszahozott olyan helyekre is gyülekezeteket, egyházakat, ahol korábban esetleg eltűnt, tehát ezek sem végérvényes állapotok. Hát ez egy olyan, mint egy élő szervezet, ha úgy tetszik, hogy növekszik egyes helyeken, visszavonul, aztán esetleg újra odaérkezik. Sokan élnek úgy az egyház tagjaként, hogy valamiféle erőt merítenek a megváltásból, Jézus hatalmából, mégis kétségek gyötrik, akár egészen a kétségbeesésig, aggasztják a jövő gondjai az ember, rendben van, hogy Jézus megváltott, rendben van, hogy vízumot kaptam a mennybe, de hogy jutok el odáig, a határig, addig mi lesz? Hogy érem túl a holnapi napot? Vagy a következő hónapot? Évet. A földi létben mi lesz vele? Hát erre is biztató választ ad Jézus, mégpedig azon szavával, mi szerint az evangélium hirdetés, a keresztelés, a tanítás és a parancs megtartás az nem olyan, mint amikor a front elé bedobnak ejtőernyős deszantosokat és magukra vannak hagyva, messzire van még a saját sereg. Tehát nem ilyen katonák vagyunk, hanem azt mondja Jézus, én veletek vagyok minden napon. Jézus jelenlétéből meríthetünk erőt ezekhez a mindennapokhoz. Jézus jelenléte, amely a világ végezetéig eltart, nem másként valósul meg, mint Szentlélek által. Hát így jön be a mai ünnepre a Szent Háromság harmadik személye is, az egyházat teremtő pünkösdi lélek. Mi értelme van prédikálásunknak, lelkészi szolgálatunknak egy egyre csak fogyó egyházban, egy egyre csak fogyó gyülekezetben? Mi értelme van a prédikálásunknak, amikor a mai kor embere nem kíváncsi az evangéliumra? Hát ezzel kapcsolatban jó illusztráció lehet Scholz Lászlónak egy példája Robert Morrisonról, aki a missziói parancs hatására elindult New Yorkból Kínába. A hajós kapitány megkérdezte tőle indulásra, hogy hát vajon csak ugyan azt hiszi, hogy az óriási kínai birodalomban ő tud valamit tenni a bálványimádás ellen? De azt felelte ez az ember, hogy hát ő nem, de Isten tud. A kapitány aztán tovább vallatta, hogy hát csak ugyan azt hiszi, hogy a kínaiak elvesznek, ha ő nem prédikál nekik? Ő azt válaszolta, hogy hát, hogy ők elvesznek-e, vagy nem, azt én nem tudom, de hogy én elvesznék, ha nem teljesíteném a feladatomat, az biztos. Mert tulajdonképpen sokszor mondjuk ezt amúgy helyesen, hogy hát Jézus is azért jött, hogy az elveszettet megkeresse, megtalálja, hát ezzel a lelkülettel fordulunk más emberekhez, hogy ugyanígy mi is részt vegyünk Jézus ennek a munkájában, de még fontosabb, hogy nem egyszerűen a másikért, ami önmagában igaz, De valójában Jézus parancsa alapján kell mennünk, és ezért nem nézte ez a Morrison nevű ember se az, hogy hát most mekkora az a birodalom, és egy milliárdos országban ő egyszer maga mit tud tenni. Azt mondta, hogy nekem mennem kell, mert Jézus elküldött. És bizonyára az ő munkája is mellesleg benne van abban, hogy manapság pedig ébredés zajlik ebben az országban. Hát ebből látszik, hogy nem egy apróság ez a parancs, hanem valóban egy fontos küldetés, nehéz feladat is, nem könnyeden teljesíthető, de az ígéret messze meghaladja a parancs nehézségeit, mert Jézus jelenlétét ígéri az övéinek. Azoknak, akik megtartják a mesterük parancsát, miszerint tegyenek tanítványá mindenkit, akit keresztelnek, és tanítanak, és akik persze tanulnak is. Befejezésül figyeljük meg a négy mindent szót ebben az ige szakaszban. Jézus azt mondja, hogy enyém minden hatalom. Aztán menjetek el minden néphez. És arra tanítsatok, hogy mindazt, hát majdnem ugyanaz a szó, hogy mondhatnánk is, hogy mindent megtartsanak, amit csak parancsoltam. És itt következik az ígéret része, viszont én minden nap veletek vagyok a világ végezetéig. Ámen. Imádkozzunk. Missziói küldetést adó Jézusunk, a tanítványokkal hasonlóan mi is leborulunk eléd, és megvalljuk, hogy bennünk is sok-sok kétség van, hogy valóban ez a dolgunk ebben a világban, valóban azt kell tennünk, amit te mondasz, mi lesz a jövőben. Kérünk, hogy minket is szólíts meg te erőddel, hogy tiéd minden hatalom, menjen és földön, tőled semmi nem szakítja el azokat, akik benned bíznak és beléd kapaszkodnak hitükkel. Kérünk, adj éppen ezért erőt, kitartást, reménységet, hogy tudjunk menni, tanítványát tenni, tudjuk hirdetni a te evangéliumodat, keresztelni és tanítani, és adj erőt ahhoz is, hogy akik meghallják a te szavadat, akarjanak és tudjanak tanulni mind arról, amit te ebben a világban elvégeztél, hiszen parancsod éppen ez. Evangéliumot pedig arról szól, hogyan áldoztad oda magadat, értünk, elveszettekért, és kereszthalálod révén, feltámadásod által, hogyan szerezted meg az üdvösséget számunkra. Ámen.